19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Január 16-ától elindul az Ügyfélkapu Plusz és a digitális állampolgár alkalmazás is. Kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkoztak a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. Muflonokkal találkozhatunk a Bükkben. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elindul az Ügyfélkapu Plusz és a digitális állampolgár alkalmazás is január 16-ától, közölte az alkalmazás fejlesztője az Indexnek küldött közleményében. A cég kiemelte, hogy az egyfaktoros azonosítás már nem felel meg az európai sztenderdeknek, míg az új bejelentkezési módszerek sokkal biztonságosabbak lesznek. A fejlesztő azt ígéri, mindkét rendszerben tökéletesen működik majd a regisztráció és az azonosítás. A felhasználók visszajelzései alapján azonban folyamatosan gondok vannak ezekkel a funkciókkal. Az új év nyugdíjemelést is hoz. Januártól 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi nyugdíj is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán közzétett videójában. Zsigó Róbert kiemelte, a kormány idén is garantálja az infláció követő nyugdíjemelést. Miután ebben az évben 3,2%-os inflációra számítanak, a nyugdíj emelés mértéke is ekkora. Ez 234 ezer forintos átlag nyugdíj esetében, havi mintegy 7500 forintos, éves szinten csak nem 90 ezer forintos emelést jelent. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az első emelt összegű nyugdíjat január 10-én utalják a nyugdíjasoknak, februárban pedig az emelt összegű 13. havi nyugdíj is érkezik az idősekhez. A kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a magyar kormányra, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban a kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkozóján. Soltész Miklós kiemelte, a kormány egyik legfontosabb feladata a kereszténység erősítése és megtartása, a magyar nemzet, így a Kárpát-medencében élő magyar közösség erősítése és támogatása. A táborban résztvevő kárpátaljai családokat igazi hősöknek nevezte. Hozzátéve, ezek a családok tartják magyarságukat, őrzik kereszténységüket, valamint a földre is vigyáznak, azt minden lehetséges eszközzel védik. Azt mondta, a gyerekeknek történelmi szerepük van az ott érő magyarság megmaradásában, de mindez az édesanyákon és a kitartó édesapákon is múlik. Sokkal olcsóbban is hozzá lehet jutni az autópálya matricákhoz bizonyos esetekben. Ez az éves vármegyei matricánál féláron való vásárlást jelent, az éves országos matricánál pedig 25 ezer forint kedvezményt. 2025-től emelkedtek az autópálya használati díjak, így a személygépjárművek esetében az autópálya matrica drágult. Ellenben kedvezmények is elérhetők a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT-nél az autópálya matrica megvásárlásánál. Személyautó kategóriában a heti 10 napos jogosultság 6400 forintról 6620 forintra nőtt, az éves 57260 forintról 59210 forintra, a vármegye matrica 6600 forintról 6890 forintra, ami 3,4%-os drágulás. Előzetes bejelentés után a nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak részleges díjmentességre jogosultak, vagyis a D2 kategóriába tartozó személygépkocsijukkal D1 kategóriájú e-matrica megvásárlásával használhatják a díjköteles úthálózatot. Rácz tanár úr életműdíjas lett a Mezőtúri Református Iskola biológia tanára. Ebben az évben is 8 kiemelkedő teljesítményű tanárt részesített elismerésben az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon NRT támogatásával létrehozott alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriuma. A tiszántúli református egyházkerület területén működő intézmények közül ezúttal a Mezőtúri Református Kollégium, gimnázium, technikum, óvoda és bölcsőde biológia tanárát, dr. Krizsánné Józsa Piroskát találták érdemesnek a díjra. A reáltárgyak legkiválóbb hazai tanárait tavaly december 10-én ünnepélyes keretek között vették át a Rácz tanár úr életműdíjat. Az esemény helyszíne a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium volt, itt tanított Rácz László, akinek emlékére alapították a díjat. jeles kitüntetést vehetett át a közelmúltban Miklós Katalin, a Miskolci II. Rákóczi-Ferenc vármegyei könyvtár gyermekkönyvtárának vezetője. A díjat 2015-ben a megyében tevékenykedő könyvtárosok elismerésére alapította az intézmény korábbi igazgatója, Venyigéné Makrányi Margit. A kitüntetést minden évben átadják a megyei könyvtáros találkozón. Most Miklós Katalint hallják.
Úgy találtatott ki ennek a díjnak az odaítélése, hogy egyik évben egy vidéki könyvtáros, természetesen a szó jó értelmében használom, tehát nem Miskolcon tevékenykedőt, hanem a Bengye bármelyik településén tevékenykedő könyvtáros díjazzák, és a másik évben pedig egy miskolcit. Hát ebben az évben rám esett a választás. Még én nem voltam 18 éves, amikor a II. Rákóczi-Ferenc megyei könyvtárnak hívták akkor. Kerültem rögtön érettségi után, mert augusztusban van a születésnapom, és július 1-én már elkezdtem ott a munkát. Úgyhogy 38 éve ott vagyok, és ez, hogy mondjam, nekem a hivatásom. Ugye a gyermeki lélek az annyira olyan, hogy az embernek ad. Persze azelőtt 1986-ban a kölcsönzőpultnál kezdtem meg a munkámat, mint kölcsönző könyvtáros, és ott is hát ugye Miskolc lakosságának nagy része jelen volt a könyvtárban, úgyhogy nagyon-nagyon sok kedves ismerősre, olvasóra tettem szert. Nem csak a könyvtárat mutatjuk be, hanem különböző tematikus foglalkozásaink is vannak. Nagyon-nagyon sok pedagógussal, iskolai könyvtárossal, gyermekkönyvtárossal találkoztunk, és azért is tartjuk fontosnak ezeket a csoportos foglalkozásokat. Minden egyes csoportos foglalkozás után a gyerek elvarázsolódik a könyvtár világától. Ugye olyan gyermekbarát, én azt gondolom, az egész gyermekkönyvtár a bútorokkal, a különleges szép kivitelű könyvekkel, és addig ráncigálja apát, anyát, nagyszülőt, hogy egészen biztosan, hogy eljönnek.
Neves vendégművészek emelték a Miskolci Szimfonikus Zenekar újévi koncertjének fényét. Az évköszöntő koncert több évtizedes hagyomány, amelyet idén január 3-án és 4-én este tartott meg a zenekar a Miskolci Nemzeti Színházban. A programban szerepeltek a hagyományos bécsi újévi koncerthez hasonlóan keringők, polkák, nyitányok, de újdonságokat is csempésztek a repertoárba. Vezényelt Kanai Toshifumi bevett gyakorlat, hogy meghívnak vendégművészeket. Ebben az évben a Magyar Állami Operaház két művésze jött szólistaként, Rőze Rorsolya szoprán énekesnő, illetve Ninduk Hoang Long vietnámi tenor, aki arról híres, hogy csodálatosan énekli Erkel Ferenc bánkbányának a szerepét. Emellett a Miskolc Revitál tánc csoport színesítette táncával az előadást. Január 6-ától hétfőtől újra a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek az MVK autóbuszai és villamosai. A Miskolci Közlekedési Vállalat közleményben jelentette be, hogy január 6-án hétfőn vízkereszt napján az ünnepek lezárásával visszaáll a tanítási időszaknak megfelelő menetrendre. Ez legfőképpen a munkanapokon érinti az autóbusz és villamos járatokat, olvasható a cég honlapján. Január 10-én járnak le az előző évre megváltott parkolóbérletek Miskolcon. A bérletek személyesen és online is megvásárolhatók. A 2024. évre megváltott parkolóbérletek közül január 10-én járnak le az éves típusú parkolóbérletek, amelyek a város különböző zónáira vonatkoznak. Így az éves zöld, sárga és a kombinált bérletek is eddig az időpontig használhatók. Az idei év január 20-áig maradnak érvényben a kedvezményes lakossági bérletek, amelyek lakcímhez váltható, illetve az intézményi bérletek, amelyek a bölcsödékhez, óvodákhoz, általános vagy középiskolákhoz legközelebb eső parkolókban használhatók. Az ügyfélszolgálati iroda január 2-a és 10-e között hosszabbított nyitvatartással reggel 8-tól este 6 óráig várja a miskolciakat. Muflonokkal találkozhatunk a bükkben. Az északi középhegységben nem őshonos állatok, a hideg elől menekülve lejjebb húzódnak a magaslati tájakról. Mostanra összefüggő hótakaró fedi a bükkhegység bizonyos területeit, így Bükkszentkeresztet is. Ennek következtében megnőhet a valószínűsége annak, hogy az autóutak közelében is kóborló muflonokkal találkozhatunk, ezért óvatosságra intik a gépjárművezetőket, különösen az esti időszakban, olvasható a Bükki Mesék közösségi oldalon. A muflon nem őshonos vadunk, hanem betelepítették, elsősorban vadászati célból Európa országaiba. A havas időben ezek az állatok lemerészkednek a völgyben haladó autóútra. A 2024-es év fagyos, zúzmarás, helyenként havas időjárással ért véget, ennek ellenére a december összességében enyhe hónap volt, és a csapadék elmaradt az átlagostól, írta meg a Hungaromet ZRT. Az év 12. hónapjáról készített összefoglaló szerint a decemberi középhőmérséklet országos átlagban 2 Celsius fok volt, ami másfél fokkal meghaladta az 1991 és a 2020 közötti évek átlagát. Fagypont alatti havi átlagérték csak az északi középhegység magasabb hegyein fordult elő. A hónap csapadéka országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 25,3 mm volt, ami 44%-kal elmarad az 1991 és 2020 közötti évek 45,6 mm-es átlagától. A nyugati ország részben, valamint az északkeleti vármegyékben sokfelé 20 mm alatt maradt a havi csapadék, helyenként a 10 mm-t sem ért el. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Te nem hagysz el engem, 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 nem hagysz el engem, te nem hagysz el engem, nem hagysz el engem.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Mikor a gonoszság megnövekszik, csalás és álnokság jónak tűnik. Hadd tapos minden láb, zsilkol a kéz, a szemed tere rád néz. Mivel az egek ígér kegyelmet, ó Uram. A felhők ígér hűséget, ó Uram. Mind, aki rád vágyik, hozzád szalad, szárnyadnak árnyéka oltalmadat. Az élet forrása nálad fakad, és soha el nem apad. Mivel az egek ígér kegyelmet, a lábam nem tántorul, mert fényes csillagod én rám ragyog. Irgalmad én tőlem meg nem borult, erősen tart két karul. Mivel az egek ígér kegyelmet, ó Uram. A felhők ígér, felhők ígér. Pecsétjét adtad nekem, csak tiéd az életem. Mivel az egek ígér kegyelmet, ó Uram. A felhők ígér hűséget, ó Uram. Ha jő, hogy elnyeljen az késik Istentől a segítség. Elveszni nem hagy az én Istenem, ő harcol én helyettem. Látom már, hullanak a hamiság szeretők, és elesnek mind a gonoszság tevők. Látom már, hullanak a hamiság szeretők, és elesnek mind a gonoszság tevők.
Thank you.
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, Egeresi Gábor vagyok, az olasztiszkai református gyülekezet lelki pásztora. Istenek igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a második fejezet első 14 verséből. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Emment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is, a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett, és az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kedves testvéreim, a karácsonyi történet nem mese, nem egy rege, hanem a világ történelembe illeszkedő esemény. Van időpontja, van helyszíne, van számtalan tanúja. Ez a történelmi szempont a többi evangéliumhoz képest Lukácsnál nagyobb hangsúlyt kap. Az időpont Augustus császár uralkodása, azon belül is az az időszak, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. A helyszín a hatalmas római birodalom, azon belül pedig Júdea, annak egy kisebb városa Betlehem. A tanúk, az ott lakó emberek, köztük a hódoló pásztorok. Egy történelmi esemény. Amikor viszont karácsonynak a lényegét, a csodáját szeretnénk megérteni, akkor azt nem lehet csupán a történelem felől néznünk. Fontos ezt is megértenünk, azért is, mert mi magunk történelmi meghatározottságban élünk. Nem tudjuk magunkat függetleníteni attól, hogy milyen történelmi korban élünk, ahogyan attól sem, hogy hol élünk. De látnunk kell azt, hogy mindez beleilleszkedik egy sokkal nagyobb összefüggésbe, mert végső soron mindezek mögött felfedezhetünk valakit. Nevezhetnénk őt a nagy rendezőnek is, de nevezzük inkább a történelem urának. Hadd tegyek itt egy személyes megjegyzést. Amikor az Egyesült Államokban tanultam, az egyik professzorom azt tanította, azt vallotta, hogy az egyház történetet is teljesen semlegesen kell megközelítenie a történésznek. Ne legyenek előítéletei, ne legyenek felekezeti szempontjai, és ne legyenek morális következtetései. Egyedül a tényekkel kell foglalkozni, adatokkal, forrásokkal, de mindezeket úgynevezett értéksemleges módon kell elemezni. Ez akkor engem nagyon meglepett, hiszen az ország egyik legpatinásabb és a hitvalló protestantizmus egyik fellegvárának számító teológián hangzott el, immár 24 évvel ezelőtt. Akkor úgy gondoltam, és ma sem gondolom másképp, hogy ez így, ebben a formában megvalósíthatatlan. Az objektivitásra való törekvés jogos elvárás, hiszen harag és részrehajlás nélkül kell szemlélni a múltat. Ám ezt a múltat emberek kutatják, és értéksemleges ember nincs. és mindenek fölött hisszük azt, hogy a történelemnek van ura, aki egyben meg is ítéli az emberek cselekedeteit. Az első karácsony idején minden és mindenki egy isteni mesterterv részese volt, a betlehemi pásztoroktól kezdve Augustus császárig. Mindennek úgy kellett történnie, hogy beteljesedjenek a régi ígéretek, a proféciák. Együtt munkálkodnak az emberek a mennyei világ küldöttjeivel, sokszor tudtukon, talán akaratukon kívül. Angyalok jelennek meg, most már nem csak egy-egy embernek, mint Zakariásnak vagy Máriának, hanem pásztorok sokasságának, ami eddig csak a legnagyobb titokban hangzott el, a jövő ígéreteként a templomban vagy egy fiatal leány szobájában, most a legnagyobb nyilvánosság előtt hirdetik az angyalok. Már nem csupán reménység, ami beteljesedésre vár, hanem maga a beteljesedett valóság. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Nem csak új időszámítás kezdődik technikailag, hanem egy új világkorszak is, a kegyelem korszaka. Kedves testvérem, karácsony ugyan a legkésőbbi az ünnepek sorában, mégis a legkedveltebb. Talán azért, mert az emberi és isteni világ csodálatos harmóniában van ezen az estén. Nem tart ez sokáig, hiszen Betlehem városa hamarosan a gyermekeiket sirató édesanyák kiáltásától lesz hangos. Miért romlik el minden olyan hamar? Miért kell elmenekülnie a szent családnak Egyiptomba? Miért öleti meg Heródes azt a sok ártatlan gyermeket? Miért múlik el olyan hamar a karácsonyi hangulat? Miért nem lehetünk mindig olyan boldogok, békések, mint az ünnep alatt? Ha Isten tényleg a történelem ura, akkor miért engedi ezt meg? Súlyos kérdések ezek, és lehetne még tovább folytatni a kérdések sorát. Miért van most is háború a Szentföldön? Miért nem lehet még karácsonykor sem szabadon ünnepelni Betlehemben a születés templomában? Miért halnak meg tízezrek, százezrek a háborúban, Ukrajnában? Miért vannak betegségek? Miért vagyok beteg én? Miért beteg a gyermekem? Miért halt meg az, akit szerettem? Ha Isten elkészítette a legnagyobb jót, ha tényleg a szívét helyezte bele abba a betlehemi jászolba, akkor miért sincs mégsem a világnak karácsonya, békéje, vég nélküli ünnepe? A válasz bennünk van. Isten lehetőségeket nyit, de azokkal nekünk kell élnünk. Kaput nyitott az örök élet felé, de azon a kapun nekünk kell belépni. És mielőtt belépünk, le kell tennünk mindent, ami oda nem való, amit oda nem vihetünk magunkkal, a bűneinket mindenek előtt. Isten igenis ura a történelemnek. Időnként ez a titok látható lett, mint az első karácsony estéjén, amikor megnyílik az ég és megjelennek az angyalok. Nagypénteken is láthatóvá lett, amikor elsötétedik minden és földrengés kíséri az Úr Jézus Krisztus halálát, és ketté szakad a szentek szentjének a kárpitja. És valamikor úgy tűnik, de csak úgy tűnik, hogy Isten nincsen jelen. A jó hír az, hogy Isten akkor is ott van az események mögött, ő akkor is a történelemnek az ura, amikor az nem látszik. Ahogyan az énekeskönyvünk 770. számú éneke megfogalmazza, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tengert akarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan, mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt. Igen, sok nyomorúság van a világban, de annak mi emberek vagyunk az okai. Azért, mert elszakadtunk Istentől, mert nem engedjük, hogy ő uralkodjék az életünkön, inkább mi akarjuk uralni a másik embert és az egész világot. Az emberek és ez a világ a kis Jézuskát még úgy, ahogy tolerálja, már csak azért is, mert a karácsonyi vásárlási dömping emeli a profitot. De az Úr Krisztussal, akiről az ígéret szól, akiről az angyalok szólnak, aki előtt le kell borulni a pásztorokkal együtt, vele már nem tud mit kezdeni ez a világ. És ezért van ennyi bajunk, ennyi nyomorúságunk. Mi egyet tehetünk. Ha a többség nem is, de mi mégis leborulunk előtte a pásztorokkal együtt, a kereti bölcsekkel együtt. Ha a világ nem teszi is, de mi mégis szívünkbe fogadjuk őt. Ha a világ a széles úton jár is, mi mégis követjük őt azon a keskeny úton. Ha ezt megtesszük, akkor a mi személyes történelmünk már célba ért. Isten adja, hogy legyen így. Amen. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, mindenható mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked a karácsonyi csodát, a te szent fiadat, akivel megajándékoztál minket. Köszönjük, hogy minden karácsonykor megérezhetünk valamit, abból a végtelen szeretetből, amellyel te szeretsz minket. Szent lelked által segíts meg, erősíts meg minket, hogy bűnbánattal és tiszta szívvel tudjuk elfogadni őt, és életünk uralmát átadni neki, a megváltónak, az Úr Krisztusnak. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Kegyelmes Istenem, szerető mennyei édesatyám a Jézus Krisztus által. Az esztendő utolsó napján első szavam hozzád a hálaadás szava. Köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm a gondviselésedet, hűségedet, türelmedet, melyel hordoztál egész éven át. Köszönöm, hogy nem érdemem és nem bűnöm szerint bántál velem, hanem irgalmas voltál hozzám. Mindent köszönök neked. Szeretteimet, egyházunkat, hazánkat. Megköszönöm azokat az áldásaidat is, amelyeket évközben észre sem vettem. Köszönöm, hogy még a bajokkal is neveltél, és ha rád figyeltem, azokat a javamra fordítottad. Térjen nevedre dicséret, dicsőség és hálaadás. Bocsásd meg bűneimet, mulasztásaimat, az elfecsérelt alkalmakat és eltékozolt áldásokat, hogy sokszor nem hallgattam rád, semmibe vettem szavadat. Kérlek, vezess át kegyelmesen az új esztendőbe, gondviselő szereteteddel, világosságoddal vezéreld életem. És úgy munkálkodj életemben, hogy a nagy és végső számadásra is mindenkor készen lehessek. Jézus Krisztusért hallgass meg. Ámen.
Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, második rész. Ami azt illeti, Jambus igazán csodás volt, legalábbis lónak. Márpedig csak nem minden szempontból annak látszott. Ám ellentétben a lovak többségével két apró szárnya is volt. Igaz, ezeket repülésre lehetett a legkevésbé használni, de szüntelenül emlékeztették a kis csikót dicső ősére, a híres szárnyas lóra, Pegasusra, vagy ahogy bizalmasabban emlegetik, Pegazusra, hogy soha meg ne feledkezhessék róla, arról persze a család is gondoskodott. Pegazus neve szinte percenként előfordult a Jambusnak címzett intelmekben.
Bezzeg Pegazus, sosem csinált volna ilyesmit. Ennyi, mit műveltél már megint, mit szólna ehhez Pegazus?
Hogy viselkedsz, nem szégyeled magad? Tartsd szem előtt, te Pegazus leszármazottja vagy. Jambus életében azonban nem Pegazus eleven emléke volt a legsúlyosabb tehertétel, hanem a költészet. Szegény Jambus ezt sehogy sem értette. A családi hagyomány úgy tartja, hogy Pegazus röpítette csúcsokra a legkiválóbb dalnokokat, de arra semmilyen forrásban nem lehet utalást, hogy a verseket is ő maga írta volna. Ennek ellenére egyetlen Pegazus utód sem térhetett ki a sors elől. Meg kellett tanulnia a versfaragás összes csinyát, binyát.
De most, hogy megszöktem, én magam fogok megénekelni egy valódi lovagot.
Zárta keservei elbeszélését Jambus. Csak hogy Jambusnak sehogy sem állt rá a tolla a verselésre. Szíve kizárólag a lovag regényekért dobogott.
Lovag regény?
Horkant fel megvetően az egész rokonság, ha csak utalni mert rá.
Csak nem képzeled egy Pegazus családjában?
Ezzel a lovag regények egyszer s mindenkorra kitiltattak a házból. Hiába rimánkodott a lovacska, és egyre jobban sántított valamennyi verslábára.
Ténekről eddig nem volt szó,
vetette közbe kissé zavarodott a Marcipán.
Azt mondják, magyarázta leereszkedően Jambus, keresek egy hős lovagot, s a nyomába szegődöm, és szóról-szóra leírom minden hőstettét, és ez olyan, hogy megéneklem. De sajnos mindeddig egyetlen egy lovaggal sem találkoztam, pedig micsoda kalandok várnának rá. Néhány részletet már meg is fogalmaztam, hallgass csak, és a tűztengert okádva közelgett a rémisztő, rettenetes sárkány, egynyi termete eltakarta a napot, lépte, alatt rengett a föld. Na, mindegy, azért örülök, hogy összeakadtunk, ugyanis döntő szerepet szánok neked.
Marcipán ezidáig azzal szórakozott, hogy füstkarikákat eregetett. Most hirtelen rátört a köhögés, a torkának adta saját füstje.
nem szokott hozzá a döntő szerepekhez. Tudnilik, nem akarok úgy járni, hogy mire végre meglelem a lovagot, akkor a rettenetes sárkány után kelljen kújtorognom. Tarts velem, te éppen megfelelőnek látszol.
Én egyáltalán nem vagyok rettenetes, ellenkezett Marcipán. Nem is fújok lángot, csak ilyen helyes kis felhőcskéket, és egyáltalán nem is reng a föld a lépteim alatt.
Bizonyságképpen ugrándozott is egy kicsit, ami igaz-igaz, a föld tényleg meg sem moccant.
Ezt te nem értesz!
Bosszankodott ilyen nagyfokú értetlenség láttán Jambus.
Bízd rám a dolgot, olyan rettenetesnek írlak meg, hogy hát szóval mód feled rettenetesnek. Álmodban sem gondolnád, hogy képes vagy ekkora nagy rettenetességre. Neked az égvilágon semmi tennivalód, egyszerűen csak sárkánynak kell lenned.
Hát, az talán sikerül, bizonytalankodott Marcipán.
Ez a beszéd,
lelkendezett Jambus.
Akár indulhatunk is, keresünk gyorsan egy lovagot, aki majd jól legyőz és kész. Hát nem egyszerű.
Egy pillanat, hökkent meg Marcipán.
Nem tudom, jól értem-e, végül is ki győzlek, ki csodát? Na hát, hogy te minden apróságon fennakadsz. Természetesen a lovag győzi le a sárkányt. Ennek mindig így kell történnie, és biztosíthatlak, hogy így is történik.
Érdekes, mintha a papám másként mesélte volna.
Na hát persze, mert biztosan nem ért a lovagregényekhez. Mondd, tudod te egyáltalán, hogy kik azok a lovagok?
Kik azok a lovagok? A lovagok fényes páncélban járó vitézek.
Tessék? Ja, hát ha nem fényes, akkor kifényesítik. Megsegítik a bajba jutottakat, amilyenek például az elrabolt király kisasszonyok. Kardjukkal védelmezik a gyöngéket.
Nem, a pajzsukkal magukat védelmezik, és megvédelmezik az özvegyeket és az árvákat is. Ez az egyik legfontosabb lovagi kötelesség. Olyan fontos, hogy ha nincs a közelben épp se özvegy, se árva, akkor gyorsan levágnak egy gonosz ellenséget, hogy aztán megvédelmezzék az özvegyét és az árváit. Mert a lovagok nagylelkűek, némelyiknek akkora nagy a lelke, hogy egy számmal nagyobb páncélban kell járnia miatta.
Igen, a gonosz ellenséget mindig legyőzik.
Ne beszélj butaságot, aki a lovag ellensége, az természetesen mind gonosz egytől egyig. És a lovag ráadásul álhatatos, önfeláldozó és becsületes, és olyan bátor, hogy akkor is nekiront az ellenségnek, ha az sokkal erősebb nála. Vagy mondjuk, ha ő egyedül van, az ellenség pedig nagyon sok, de a lovag nem törődik a veszéllyel. A végén úgy is győz, és nagyon nagy lesz a dicsősége. Aztán meg vastag könyveket írnak róla, például én is írok egyet.
Ezt te nem értesz, igenis. Mátor a lovag, ő nem tudja előre, hogy győzni fog. Nem buta. Te vagy a buta, te sárkány. Ha a lovag egy másik lovaggal találkozik, no, akkor pár bajt vívnak, az a lovagi torna.
Nem, bukfencezni nem kell, mégis torna.
De hogy győz mind a kettő, tudd meg, hogy ennek ellenére a lovagi torna olyan küzdelem, ahol a vesztes is győztes. Ebből is látszik, hogy a lovag mindenen győzedelmeskedik. A lovagnak lenni a legnagyszerűbb dolog a világon, ennél már csak egy jobb van, lovagregényt írni, de hát arra születni kell.
Ó, édes Istenem, hála telt a lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre, virrasszant fölöttem gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Amen.
Az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél, és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk, Uram.
Meghívta, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem. És nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé, ott látom. Nagyobb kegyelmet, mely elvezet és tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, te nem hagysz el, és nem inolsz meg. És nagy nevet hívom én,
bárhová is menjek, vigyél tovább, mint
tudom én. És felnézünk a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, hisz enyém vagy, és én tiéd.
Áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova céltalan, partalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövény, jelzőkarókat, gátakat. Bár adna a gazda patakon sodrának medred biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabvarím előre kész, mely itt áll a polcomon szent bibliája, lenne verstanom. Hogy ki mint Jónás rest szolgálja hajdan, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süketés forró sötétjébe. Nem három napra, de három óra, három évre, vagy évszázadra, hogy megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök centhal szájában végképp eltűnök. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja bátran szólhassa, s mint rozgégémből telik, és ne fáradjak bele estelik, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, beszéljek, s meg ne halljak. Később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három óra, három évre, vagy évszázadra, hogy megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök centhal szájában végképp eltűnök. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja bátran szólhassak, s mint rozgégémből telik, és ne fáradjak.